Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Kedves testvéreim, 172 esztendeje annak, hogy magyar testvéreink, őseink szabadságharcot harcoltak, a hazáért, azért a területért és közösségért, amelyen most is élünk, és amelynek most is tagjai vagyunk. Őrizzük az ő emléküket boldogan és büszkén. És adja meg Isten, hogy a magunk idejében mi magunk is úgy tudjunk viselkedni, úgy tudjunk élni, hogy egyszer majd azok, akik utánunk születnek, jönnek e hazába, boldogan őrizhessék emlékünket. Most a szózatot énekeljük helyünkről fennállva, hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar! Elfoglalva, hitvallásunk tanítására figyeljünk, a Heidelbergi KT 11. úrnapjának kérdéseit és feleletét Baksai Szabó Kristóf presbiter testvérünk olvassa közöttünk. Hitvallásunknak, az apostoli hitvallásnak magyarázatát adják-e kérdések és feleletek, azon belül is pedig azt, amit a Fiú Istenről, az Úr Jézus Krisztusról vallunk.
11. úrnapja, a Fiú Istenről. Miért nevezzük Isten fiát Jézusnak, azaz üdvözítőnek? Azért, mert bűneinkből ő szabadít meg minket az üdvösségre. És mert semmilyen üdvösség másban nem keresendő, sem nem található. Hisznek-e azok is az egyedül üdvözítő Jézusban, akik üdvösségüket a szenteknél, önmaguknál vagy másút keresik? Nem, sőt valójában megtagadják az egyetlen egy üdvözítőt és megváltót, Jézust. Noha dicsekszenek ővele. Mert vagy Jézus nem tökéletes megváltó, vagy akik ezt a megváltót igaz hittel elfogadják, azoknak mindent ő benne kell megtalálniuk, ami üdvösségükre nézve szükséges.
Kedves testvérek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Thank you. Dicsőséges mennyei édesatyánk, háladással borulunk le a te szent színed előtt, azért, mert ismerhetünk téged. És köszönjük te neked, hogy újból és újból emlékeztetsz bennünket arra, hogy a világon nincs senki és semmi, ami el volna rejtve te előled, hiszen nem csak teremtetted ezt a világot, hanem bölcsen igazgatod, fenntartod, és vezeted afelé a cél felé, amelyet te magad határoztál meg. Így hajlunk meg a te akaratod és végzésed előtt is, amelye mostani időben ugyan nem jó és szép napokat jelent a mi számunkra, de tudjuk, ha elégedetlenkednénk, ellened emelnénk szót. Azonban meghajlunk te előtted, és aki adtál életünkbe jó és szép napokat, ha most úgy látod, hogy ezekre az időkre van szükségünk, kérünk, könyörüljél meg rajtunk, hogy ezeket alázattal tudjuk elhordozni, meghajolva te előtted, döntéseid előtt, kérve a te szabadításodat. Urunk, emlékezzél meg rólunk, és ha lehetséges, rövidítsd meg ezeket a napokat, segíts meg azokat, akik körülöttünk e világban azon fáradoznak, hogy a betegségnek ellenszerét, gyógyszerét megtalálják, hogy a betegség terjedését lefékezzék és megakadályozzák. Emlékezzél meg, Urunk, mindazokról, akik odaadják életüket arra, hogy szolgáljanak, ápoljanak, gyógyítsanak másokat. A te őrző, védő kegyelmedbe kérjük őket, és kérünk téged betegekért, akik akaratukon kívül lettek-e betegség hordozóivá. Kérünk téged arra, hogyha lehetséges, légy az ő gyógyítójuk. Ha viszont ezúton szólítod őket magad elé, adjad, hogy megértsék igédet, és megragadhassák igazságaidat, amíg azok számukra megragadhatók, hogy el ne vesszenek, hanem örök életük legyen. Kérünk, legyél velünk is, a mi népünkkel. Segíts bennünket, Urunk, az erőnek, szeretetnek, józanságnak lelke által azt cselekednünk és úgy cselekednünk, ahogy az emberi számítások szerint a legjobb, a legideálisabb. Kérünk, add erre nekünk a tiszta látást minden időben, ugye mostani időben különösképpen is. Kérünk téged, Urunk, gyászoló testvéreinkért, akik megszomorodtak veszteségükben, légy közel hozzájuk, s engedd, hogy nálad keressék szívükre, lelkükre a gyógyulást, a vigasztalást. Vedd őket körül szereteteddel. Így vegyél körül ez órában most bennünket is, és engedd, hogy ígédet, szavadat megérthessük. Mindezt nem önmagunkért, nem elesettségünkért kérjük, hanem egyedül a te fiadért, akiben elkészítetted a mi szabadulásunkat, örök életünket. Ő érette, kiáltunk te hozzád, és kérjük a te segítségedet, Urunk. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, és az ige hirdetés hallgatására a 214. dicséretünk három versét énekelve készüljünk. A 214. dicséretünknek három versét énekeljük tehát. Az első vers így kezdődik, sok nyavajánkban atyánkhoz kiáltunk.
Atyánkhoz kiáltunk,
Kedves testvéreim, Isten igéjét a mai úrnapon az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. fejezetéből olvasom. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. fejezetének 11. és 12. verséből, ahol ezt találjuk megírva. Ez lett a sarokkő, amelyet ti, az építők megvetettetek, és nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Kedves testvérek, folytatjuk Böjti sorozatunkat, amelynek kapcsán elmondtuk azt, hogy ebben az időszakban Isten igazságai felé kell nekünk különösképpen is fordulnunk, és igyekeznünk kell minden egyéb dolgot félretenni annak érdekében, hogy Urunk igazságait, kijelentését megérthessük. Mindaz, ami ebben akadályoz bennünket, az a testünkhöz, testiségünkhöz köthető, amit a Biblia mi bűnös természetünknek nevez. Első vasárnap Böjtfőn foglalkoztunk azzal, hogy mi a bűn, és megértettük azt, hogy a bűn eredetileg egy cselekedet volt, amely bizonyos más állapotot és viszonyt szült Isten és ember között, amely viszony tartósnak bizonyult és fönnmaradt mind a mai napig. A harmonikus kapcsolatból az ember diszharmonikus kapcsolatba került, Isten barátsága, atyasága helyett Istennel az ember szembe került, mint ítélő bíróval. Böjt második vasárnapján azzal foglalkoztunk, hogy van-e lehetőség e megromlott kapcsolat helyreállítására, azaz van-e üdvösség. Beszéltünk ennek akadályáról, és azt mondtuk el, hogy ennek legfőbb akadálya, hogy Isten elveszett az ember számára, hiszen az ember Isten haragja alá került, és ezért Isten színe elé nem járulhat. Maradt az embernek ugyan szabadsága, de ez arra van, és abban tudjuk gyakorolni magunkat, hogy az erkölcsi jó és rossz között hozzunk döntéseket. Szóltunk arról, hogy az erkölcs szüntelenül változik, és az ember nincs valami jó helyzetben, sem Isten előtt, sem pedig az emberi közösségben. Istenhez azonban nem tudunk eljutni. Szóltunk arról, hogy Isten cselekedett az emberért, általánosan, és ezt abban jelöltük meg, hogy adta az ő törvényét. Adta az ő törvényét, amelyet ha az ember komolyan vesz és megcselekszik, akkor eljuthat Istenhez, de láttuk azt, hogy az ember a bűnös természete miatt képtelen a törvénynek betöltésére. Ma arról szeretnék szólni a folytatásban a testvérek előtt, hogy mit tett Isten az emberért személyesen? A törvény mindenki számára adott, ott van, próbálkozhat bárki általa Istenhez eljutni. Isten azonban tett személyesen is értünk emberekért valami nagy dolgot. Ha az ember maga nem mehet Istenhez, már pedig megértettük, hogy kellene nekünk Istenhez közelítenünk és Istenhez jutnunk, mert minden, ami jó, Istennél van. Ha nem mehetünk Istenhez, akkor valahogyan máshogyan kell áthidalni a köztünk levő szakadékot. Erre más lehetőség nincsen, csak ahogyan ez az emberi gyakorlatunkban is lenni szokott, egyébként pontosan Isten példájából eredeztetve, hogy tudnélik, akkor Isten és közöttünk valamiféle közben járóra van nekünk szükségünk. Ez az egyetlen lehetőség, hogy Istennel valahogy kapcsolatot találjunk, és Istennel valahogy kapcsolatba kerüljünk. Egy közben járóra van szükségünk, egy békéltetőre van szükségünk, ha önmagunkban nem léphetünk oda, Isten pedig csak igazsága miatt ítélettel tud felénk fordulni, akkor kellene valaki, aki közvetít közöttünk. Azonban, amikor erről a közben járóról gondolkozunk, hogy ki lehetne jó közben járó Isten és ember között, akkor figyelembe kell vennünk mindazt a helyzetet, amire nézve keressük a közben járót. Milyen kritériumai vannak annak, hogy közben járóvá legyen valaki a bűnös ember és a szent Isten között? Mindenek előtt azt kell mondjuk, hogy Isten szóba kell, hogy álljon vele. Mert Istennel kellene megbékülnünk. Olyan valaki kell, akit Isten elfogad. És azt mondtuk, hogy a probléma az, hogy mi bűnösök vagyunk, tehát a közben járó nem lehet bűnös. De bűnösként próbál közvetíteni közöttünk, akkor ugyanazt követeli Isten igazsága, mint amit mi kapunk Istentől, ítéletet. Azt is el kell mondjuk, hogy az, aki közben járóvá kell legyen közöttünk és Isten között, olyan valaki kell legyen, aki a képviselt felek jellem vonásait kell, hogy viselje magán, mivel a látható és a láthatatlan világ között közvetít. Tehát valami olyan szakadékot kell áthidalnia, amely nem lehetséges máshogyan, csak hogyha egyszerre a képviselt felek attribútumai látszanak rajta. Ezek megvannak ő benne. Ezért ki kell mondani azt, hogy mivel Isten és emberek között kell, hogy közvetítsen, neki magának egyszerre kell embernek lennie, de egyszerre kell Istennek is lennie. Mert különben nem tudja összekötni a láthatatlant és a láthatót. Azt is meg kell állapítsuk, hogy ennek a közben járónak a képviselt felek számára elérhetővé kell tennie egymást. Tehát akár az egyik oldal, akár a másik oldal, akik között képvisel, ő benne, ő általa kell, hogy lássa a tárgyaló felet, akivel szemben áll. Ez azt jelenti, hogy megfelelőség kívántatik tőle. Ugye, Isten oldaláról ott van az ő haragja, amit ő Isten az igazsága miatt nem tud eltekinteni. Az ember megmentésének, bűntől való szabadításának is képviselője kell, hogy legyen. Isten oldaláról a harag a béke akadálya, az ember oldaláról meg a bűn a béke akadálya, annak, hogy mi egymásra találjunk. Tehát, aki képvisel ott bennünket, akkor annak mindkét oldal számára elérhetővé kell tenni a másikat. Azt kell mondjuk, ebből kiindulva, hogy aki ott közénk beáll, abban találkoznia kell az Isten haragjának és a bűnnek, Mert ez a két dolog ütközik egymással, ezért nem mehetünk mi oda Istenhez személyesen. Benne kell találkozzon Isten haragja és a bűn, ami a miénk. Saját bűne nem lehet, mert akkor nem bennünket képvisel. Tökéletesnek kell lennie minden tekintetben, úgy, mint Istennek, és úgy, mint embernek. Éppen ezért, ha ezt figyelembe vesszük, ki kell azt mondanunk, hogy az embervilág nem tud ilyen közbenjárót produkálni. Aki embernek született, az nem felel meg ezeknek a követelményeknek. Azt olvastuk és arról beszéltünk a múlt alkalommal a római levél 3. fejezetéből, hogy nincsen, aki ne vétkezett volna, nincsen csak egy se. Keresztbe kasul bejáratjuk a történelmet, bejáratjuk a földet, várhatunk valakit, aki majd úgy születik meg, hogy bűntelen, nem fogunk ilyet találni, mert nincsen ilyen. Világosan lejegyzi és elmondja nekünk ezt a Szentírás. Ha az ember ilyen közbenjárót nem tud produkálni, akkor természetesen arra vagyunk utalva, hogy Isten oldaláról érkezzen valamiféle segítség. És ugye ebben az a nagy problematika, hogy Isten a sértett fél. És ahogy mondtam, még azt is tőle kell elvárjuk, hogy ő segítsen rajtunk. Ha Isten nem segít, azaz nem ad, nem küld, nem támaszt valakit, aki ilyen közbenjáró tud lenni közte és közöttünk emberek között, akkor az ember elveszett örökre. Az ember éppen ezért az üdvösség, azaz az Istennel való békesség ügyében teljesen kiszolgáltatott Istennek. Az ember kiszolgáltatott Istennek. Ezért, ha van üdvösség, ha van békesség, az semmiképpen nem lehet emberi, azaz érdem alapú. Ha ezt megértjük, testvérek, akkor megértjük azt is, hogy a reformáció idején miért hirdették meg azt, hogy senki nem tud közben járni érettünk. Sem Mária, mert ember volt, sem a szentek, sem jó emberek, sem senki nem tud Isten előtt semmit elérni, ami üdvösségünk érdekében, mivel az ember, aki a földre született, bűnös, Isten ítélete alatt szenved, és ezért sehogyan kiérdemelni nem tudja Istennek megigazítását, irgalmát. Ha van üdvösség, ha van béke Istennel, az csak is tőle eredhet, és az csak is tőle származhat. Aki ezt megérti, és a Szentírás alapján elfogadja, az fog csak igazán csodálkozni azon, hogy Isten már a bűnesetkor, majd később a patriarcháknak, királyoknak, legutóbb pedig az egész világnak, az ő prófétái által meghirdette, hogy küld valakit. Olyan megdöbbentő ez, hogy miközben az ember szembe került Istennel, Isten rögtön tett egy ígéretet, amit újra és újra megerősített a föld történelme folyamán, ez pedig arról szólt, hogy ő küldeni fog valakit, aki teljesíti azokat a követeléseket, követelményeket, amelyekről beszéltünk, és egy személyben közben járóvá tud lenni Isten és az ember, az igazbíró és a bűnös között. Érthetetlen Istennek ez az ígérete, érthetetlen Istennek ez a cselekvése, tőlünk teljesen idegen, hiszen Isten volt a sértett fél. Kedves testvéreim, azt gondolom, hogy csodálatos dolog az, amit Isten tett. Érthetetlen és felfoghatatlan a mi számunkra. Nem csak abban az értelemben, hogy Isten rögtön ígéretet tett, hanem abban az értelemben is, hogy ő ezt az ígéretét betöltötte. Istennek volt és van megoldása arra az áldatlan és kárhozatos helyzetre, amelyre minden ember megszületett és megszületik-e világon. Meg is hirdette Isten azt, hogy ez az ő általa támasztott közbenjáró hogyan és miből lesz felismerhető. Azt mondta, hogy egyszer le fogja győzni azt, aki az embert a bűnre csábította. Elmondtuk, hogy a bűn eredetileg egy cselekedet volt, Éva szakított a jó és gonosz tudásának fájáról, majd adott a vele levő férjének. De ezt Éva nem magától sütötte ki, hanem volt a kísértő, az ördög, aki kígyó képében őt erre indította, csalogatta, csábította. Isten azt ígéri ott, hogy lesz valaki, aki az örök csábítót, a kísértőt le fogja győzni. Azt mondja Isten, hogy az, akit ő küld, olyan valaki lesz, akiben áldást nyer a föld minden nemzetsége. Azaz a földön élő, valaha élő emberek számára ez a személy elérhetővé fogja tenni Istent, hiszen Isten maga az áldás. Ő általa és ő benne valahogy közel tudunk majd jutni Istenhez. Minden időben, mindenkor. Szűkítette Isten egyre jobban az ő ígéreteit, megígérte azt is, hogy ez a valaki Betlehemben fog megszületni, és világosan beszélt Isten arról, hogy jelek fogják nem csak az érkezését, hanem az ő egész életét kísérni, amelyek félreérthetetlenül beazonosíthatóvá fogják őt tenni. Erről szól az Ószövetség és az Ószövetség sok-sok proféciája, és Isten eme ígéretének beteljesedéséről szólnak az evangéliumok, mert az evangéliumok a názáreti Jézusról szólnak. A názáreti Jézusról, aki a Krisztus, az Isten felkentje, az Isten küldötte. Nem más az Isten által ígért egyetlen közbenjáró és békéltető, mint a mi Urunk Jézus Krisztusunk. Nem véletlen, hogy az első keresztjének nagyon egyszerű hitvallása erről a Jézus Krisztusról úgy szólt, hogy ő Isten fia, megváltó. Pontosan azt a két dolgot fogalmazták meg vele kapcsolatosan, amihez szükség volt ahhoz, hogy valaki a bűnös ember és a haragvó Isten közé odaálljon és békességet teremtsen. Isten fia, azaz bűntelen, igaz, nincs saját bűne, Istennel beszélő viszonyban van, Isten nem haragszik rá. Megváltó, azaz valamilyen módon az embert ki fogja menteni az ítélet alól. Erről is szóltak az ószövetségi proféták, és fogunk róla beszélni az elkövetkezendő időben, hogy miként ment ez végbe. Szeretném azt elmondani a testvéreknek, hogy a zsidó hitvilág nem fogadja Jézus Krisztust el Isten fiaként, megváltóként, és ez a választó vonal a zsidóság és a kereszténység között. És bárki bármit mond, hit és teológiai szempontból ez egy nagyon éles választó vonal. Hogy a zsidók azt mondják, Jézus itt járt a földön, nagy próféta volt, de nem az Isten Krisztusa is küldötte. Magyarán ők azt mondják, a közvetítő, a közbenjáró még nem jött el. Még nem jött el. A keresztjén hit arról szól, ezért bővebb a mi Bibliánk az új szövetségi résszel, hogy az Isten által megígért szabadító, megváltó, közbenjáró és békéltető eljött, ő volt a názáreti Jézus Krisztus, ezért hirdetjük őt, mint megtartót, mint messiást, mint üdvözítőt. Sokan nem értik és nem tudják, hogy a két hitvilág, a két teológia között mi az igazi különbség. Néhányan leragadnak ott, hogy ők zsinagógába járnak, mi meg templomba, és ők az igazi különbség, az igazi válaszvonal a két felekezet tagjai között ez. Hogyan tekintünk Jézus Krisztusra? Kedves testvéreim, a Jézus Krisztus az a közbenjáró, aki rendelkezik mindazokkal a szükséges feltételekkel, amelyekkel bennünket Isten előtt képviselni tud, s ha ő az, aki Istent képviseli előttünk tökéletességgel, akkor ez arra kell, hogy indítson bennünket személyesen, és itt értjük meg, hogy ez mind személyesen értünk történt, hogy ehhez a Jézus Krisztushoz lépjünk, ő benne keressük a bűnből a szabadulást, ő benne keressük Isten szerető kezét, amely oltalmazhat, megvédhet és üdvözíthet is bennünket. Ezért tanítja a Szentírás nekünk azt, hogy nincsen, mert nem is lehet senki másban üdvösség, és nem adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnének, csak Jézus Krisztus. Elhangzik Péter beszédében az is, hogy noha Jézus a sarokkő, amelyre föl kell épülnie mindeneknek ezen a földön, az építők ezt a sarokkövet elvetették. Keresztjénnek lenni azt jelenti, hogy erre az elvetett sarokkőre építjük föl az életünket, reménységünket jelennel és jövővel kapcsolatosan. Isten személyesen tett, érted és értem, amikor az ő fiát világba elküldte, azt mondja, aki hisz ő benne, nem fog elveszni, hanem örök élete lesz. Ezért prédikáljuk, hirdetjük Jézus Krisztust, az ő evangéliumát, és hívogatunk benneteket, minnyájatokat ő hozzá, mert nincs más módon menetelünk az Atyához. Nincs más módon áldás lehetősége az életünkön, egyedül csak ő általa. Gyertek, keressük őt, törekedjünk ő hozzá, imádságainkban, buzgó engedelmességünkben, reménységünkben, mert egyedül ő az, aki rajtunk képes segíteni, bennünket képes megerősíteni. Amen. Kedves testvéreim, a 300. dicséretünket énekeljük most imádságos szívvel, a 300. dicséretünk első 3 versét, lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem.
Lelkem drága Jézus,
Fejünket és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, mindazért, amit személyesen érettünk tettél, hogy mi hozzád jöhessünk és hozzád találhassunk. Köszönjük, hogy közben járót adtál a te fiadban, aki által jöhetünk te hozzád, aki által atyánknak nevezhetünk téged, és aki által te a miénk vagy, mi pedig a tieid. Hadd magasztaljunk téged ezért a szeretetért és ezért a kegyelemért, amelyre most is emlékeztetsz bennünket. Köszönjük, hogy szívünkre helyezed, hogy őre áll van szükségünk, és nem lehet és nincsen senki másban üdvösség számunkra, egyedül csak ő általa és ő benne elkészítve és elvégezve. Bocsásd meg nekünk, ha magunkat jónak gondoltuk volna, ha magunkat alkalmasnak találtuk volna arra, hogy az üdvösséget tőled elnyerjük és megkapjuk. Bocsásd meg nekünk azt, hogyha másban kerestük vagy véltük az üdvösséget fölfedezni, nem a te fiadban, az Úr Jézus Krisztusban. Most, amikor emlékeztetsz bennünket, hogy őt azért küldted a világba, hogy általa megkeressed és megtartsad az elveszetteket, kérünk, légy irgalmas hozzánk, és engedd meg nekünk azt, hogy őt annak lássuk, aki ő valójában. Ő érette, és ő általa jövünk most is te eléd, és kiáltunk te hozzád segítségért, oltalomért, hogy miközben tombol körülöttünk a haptusa, segítsél meg bennünket, rejts el bennünket, ő benne és ő általa. Kérünk téged, Urunk, hogy így legyél és maradjál a mi őrizőnk, hisszük, hogy te megtartod a te népedet minden időben, engedd, hogy ebben a hitünkben meg ne rendüljünk, sőt, ebben bízva éljük meg jövevénységünket és napjainkat. Légy így a mi oltalmazónk, és engedd, hogy a te fiadhoz és általa hozzád találjunk. Amen. Gyertek testvérek, folytassuk közösen is fennhangon imádságunkat az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság mondásával. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten tiszteletünk zárásaként, az áldás vétele előtt folytassuk imádságos szívvel a mi könyörgésünket, nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az atyának szeretete, a fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen.